tartok hosszú bevezetőt a köszöntéssel kapcsolatban, bár a Hittudomány Egyetem rektora, amikor legutóbb tanévnyitó istentiszteleten voltunk, mondta, hogy kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól, és utána körülbelül fél órán keresztül azt ecsetelt, hogy kihasználta ezt a köszöntést, és ennyi volt a bevezető ige hirdetése. Tehát én csak annyit mondok, hogy kegyelem néktek. És olvasom is azt az igét, amely a mai esténk ige hirdetési alapigéje, amely ige megírva az apostolok cselekedeteiről szóló könyv második fejezetében a 40. verstől a 42-ig, és az efezusi gyülekezethez írott levél 4. fejezetének 11. versétől a 16. verséig van megírva. Először az apostolok cselekedeteiből olvasom Isten igéjét a második fejezet 40. versétől. Így szól Isten igéje hozzánk. Még más szavakkal is lelkükre beszélt, és így kérlelte őket. Szabaduljatok meg végre ettől az elfajult nemzedéktől. Akik pedig hittek a beszélének, megkeresztelkedtek, és azon a napon mintegy 3000 lélek csatlakozott hozzájuk. Ezek pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. Az efezusi gyülekezethez írott levélből olvasom a 4. fejezet 11. versétől, tehát Pál apostol efezus beliekhez írott levelének 4. fejezetéből a 11. verstől olvasom Isten igéjét. És ő adott némelyeket apostolokul, másokat prófétákul, ismét másokat evangélistákul, vagy pásztorokul és tanítókul, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, a Krisztus testének építésére. Amíg eljutunk mindnyájan a hitnek és az Isten fia megismerésének egységére, a felnőtt korra, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra, hogy többé ne legyünk kiskorúak, akik mindenféle tanítás szellemében iroda hányódnak és sodródnak az emberek csalásától, tévútra csábító ravasságától, hanem az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben, mindenestől ő hozzá, aki a fej, a Krisztus. Az egész test pedig az ő hatására egybeilleszkedve és összefogva, a különféle kapcsolatok segítségével és minden egyes rész saját adottságának megfelelően működve, gondoskodik önmaga növekedéséről, hogy épüljön szeretetben. Amen. Mondhatnám azt is, hogy ennyi volt a mai ige, és ezzel el is mehetnénk haza. Mert hogy mindent leírt ez a két ige szakasz, ami fontos ahhoz, hogy a mi hitéletünk növekedjen, a mi közösségi életünk erősödjön. És én hálát is adtam az Úrnak azokért az emberekért, akik erre az Allianz hétre ezt a két igét választották erre a napra, amikor én szolgálok itt a testvérek előtt. Mert hogy ez a két ige határozza meg az én gyülekezetépítési és a gyülekezet gondozási szolgálatomat. Ez a két ige fogott meg engem a szolgálatom kezdetén, amikor azon kezdtem el gondolkodni, hogy 36 éves koromban lettem lelkész, talán néhányan tudják, nem lelkészként éltem az életemet, nyilván ez adódik ebből, nem voltam gyülekezetvezető, gyülekezetben éltem, de igazából nem ismertem a gyülekezet működésének törvényszerűségeit. És amikor az Úr elé álltam, hogy Uram, akkor adj nekem világos látást abban, hogyan kezdek én egy gyülekezetet építeni, hogyan éljük mi az életünket, mint gyülekezet azon a helyen, ahová engem majd küldesz és helyez el. És elsősorban ezt az apostolok cselekedeteiről szóló könyv második fejezetének igéjét adta elém a 42. vers után is még, hogy hogyan élte az első gyülekezet az életét. És aztán az Efezus beliekhez írott levélből felolvasott, imént felolvasott igeszakasz volt az, ami pedig a gyülekezet építését, a gyülekezet növekedését megmutatta, hogy hogyan működhet, hogy a gyülekezet Isten szent lelkének áldásában folyamatosan növekszik, folyamatosan épül. Tehát ebből a két igéből nyilvánvaló lett számomra, hogy mi az, ami élteti az egyént, és élteti a közösséget, ez a 42. versben, ahogy látjuk, és hogyan működik az élő gyülekezet, hogyan működik organizmusként, élő szervezetként Istennek a népe, Istennek az egyháza, a gyülekezet. Egy építész mondta, azt olvastam egy könyvben, hogy amilyennek építitek az épületeiteket, amilyennek formáljátok az épületeiteket, olyanná formáltiteket az épületetek. És hogyha nagyon komolyan végig gondoljuk, akkor ez igaz. Az egyént is és a közösséget is formálja az, hogy miben éli az életét. Amikor kisfalusi környezetben éltem, ahol kertes házak voltak egymástól szellős távolságban, az emberek kerti munkát végeztek, és az utcán tyúkok, libák, meg tehenek, meg kutyák, meg amilyen állat volt a faluban mozgott, és mindenki tudta, hogy kinek mi az, egy élő szervezet működött abban a faluban. Tudtuk, hogy ki az alkoholista, tudtuk, hogy ki a szívbeteg, ki miért esik össze az úton, és tudtuk, hogy hová kell vinni. Nem volt kérdés számunkra, hogy ki az az ember, aki elmegy mellettünk. Még akkor is, hogyha megkérdeztük tőle, hogy gyetárgyas, mert azt úgy illet megkérdezni, pedig tudtuk, hogy vagy a boltba megy, vagy hazafelé, mert máshová nem mehetett, olyan kicsi volt ez a fal, ahol én akkor éltem. De hogyha megnézzünk egy ilyen blokkházat, ami itt Nyíregyházán is van, amikor négy fal közé be van rekesztve az ember, és egy szűk folyosón megy föl, úgyhogy nem lát senkit, maximum szagokat, illatokat érez, hogy rántott hús sütnek, ott meg pecsenyét, följed meg kelkáposztalevest főznek, tudják, hogy mi történik ott belül, de igazából nem ismerik az ember, nem találkoznak velük, nem tudják, hogy milyen élethelyzetben vannak, milyen nehézségek és milyen örömeik vannak. Amilyenre formálod a házadat, olyanná formálódsz te magad. Ez nagyon nagy igazság, és ez ugyanígy érvényes a gyülekezeteinkre is, az egyházunkra is. Milyen épületben élitek meg a gyülekezeti életeteket? Milyen a ti templomotok, ahol ti a gyülekezeti közösséget megélitek? Olyanok lesztek? Ha egy hatalmas, robusztus, zárt épület, akkor ott is olyan hatalmas, robusztus, zárt emberek lesztek, és oda aztán nem nagyon mer senki se bemenni hozzátok, mert az egy nagyon hatalmas épület. Viszont ha egy nyitott, olyan kisfalusi, a szellős és egymást ismerő, azt a lehetőséget megadó épületben éltek az életeteket, akkor olyanok lesztek ti magatok, és nyitottak a másik felé nyitottsággal és befogadással, meg elfogadással és a másik ember felé való segítségnyújtással. Mert hát ez is benne volt abban a kis közösségben. Nem csak ismertük egymást, hanem segítettük is egymást, és én amikor elkezdtem ott házat építeni, hozzá kell tenni, hogy gyűjtmentként, tehát én nem ott születtem, én csak egy bevándorló voltam, akkor elkezdtük a ház alapozását, sorba jöttek a férfiak, és mondták, hogy 3 napot Misikén dolgozunk, szóljál, mikor kell. Mert ott szokás volt, hogy ha valakinek neheze volt, akkor elmentek és segítettek neki. Persze, ugyanúgy mentem én is, amikor el lett a tehén, hajnal 2-kor, mert segíteni kellett a gazdának. Egy ilyen szerves, élő organizmusként értik azért, nem kértő még bocsánatot hajnal 2-kor, hogy fölébresztenek, hogy tehén állik. Természetes volt, hogy ellik a tehén, hajnal 2-kor ébresztő, akinek nem volt tehene, nekem nem volt tehenem. De menni kellett, és mentünk. Az Isten szeretne bennünket ilyen élő organizmussá szervezni, hogy a mi örömeink, a mi nyomorúságaink, az a másiknak is örömöt, és a másiknak is fájdalmat, meg szenvedést okozzanak. Tehát együtt tudjunk mi örülni, és együtt tudjunk szenvedni is. Tehát az épület az alapvetően segíthet bennünket abban, hogy Krisztus tanúi legyünk, és növekedjen a hit. Az épületek, amelyekben a gyülekezet éli az életét, segítheti, vagy gátolja azt, amire az Isten bennünket kiküldött ebbe a világba. Mert ez nyilvánvaló, hogy Jézus a mennyben menetele előtt a tanítványainak nagyon egyértelműen elmondta, hogy mi a feladat. Nincs kétség. Azt mondta, hogy menjetek széles a világra. Nem azt mondta, hogy üljetek be a templomotokba, vagy ott azon a településen, ahol éltek, azt menjetek a széles világra. Menjetek bárhol, vagy bárhová, amerre csak vezet az utatok, és tegyetek tanítványá minden népet. Nem is azt mondta, hogy éljétek meg közöttük a keresztény életeteket, hogy legyetek béketűrőek, hanem azt mondta, hogy tegyetek tanítványá minden népet. Megkeresztelvén őket az Atyának, Fiúnak és a Szentléleknek nevében. És tanítva, óriási dolgot helyezett a szívünkre, a lelkünkre az Úr Jézus Krisztus. Azt mondta, hogy tegyünk tanítványá minden népet. Azt tesszük. Isten azt mondja, hogy menjetek, a mi gyülekezeti szokásaink vagy életünk pedig azt mondja, hogy maradj egy helyben. Vajon kívánatos-e külső ember számára a mi Isten tiszteleti formánk? Sokszor elgondolkoztam rajta, hogy miképpen gondolkozunk mi a saját Isten tiszteletünkről. Az egyházunkban kétféle megállapítást véltem kikristályosodni. Az egyik megállapítás az, hogy az Isten tisztelet az a belső körnek szól, a gyülekezet tagjainak, Krisztus megváltottjainak, azoknak, akik egyébként jól ismerik a liturgiát, tudják, hogy miután mi következik, akár kívülről is tudják énekelni az egyes liturgiától a tízesig, ismerik, hogy milyen színű terít, oltárterítőt kell tenni az egyházi esztendőnek melyik időszakában, benfentesként működnek, és azt mondják, hogy ez nekünk szól. Az Isten tiszteletnek azok felé, az emberek felé kell szólnia, akik az egyháznak a tagjai. Ez az egyik irányzat. A másik irányzat azt mondja, hogy legyünk nyitottak. Az Isten tiszteleteink legyenek olyanok, hogyha valaki idegen beérkezik, akkor az érezze otthon magát, legyen komfortos számára az a hely, ahová megérkezik. De mind a két elképzelésben az a kiinduló pont, hogy nekünk van egy Isten tiszteletünk, amelyet alapvetően valahogy nyitottá kell tenni, vagy hagyni zárt formában maradnia. És nem azon gondolkozunk, hogy az Isten tisztelet az Isten dicsőítésének kellene lenni. Azok számára, akik ott együtt vannak. És az Isten tiszteletnek mindig más formának kellene lenni, mert hogyha többek persze, hogyha mindig mások jönnek. De mindig azoknak az Isten dicsőítését, Isten tiszteletét kellene tartalmazni, akik ott jelen vannak. És akkor szokták mondani, hogy most kell evangélizálni a gyülekezetben, kell evangélizálni egy ilyen közösségben, ahol hív emberek jönnek össze, vagy tanítani kell, és már a tanítás van soron. És én azt mondom, hogy mindig azt kell tenni, és mindig afelé kell fordulni, aki ott jelen van. És hogyha látom, hogy kinek mikor nyílik ki a szeme, akkor afelé haladunk. Ha az evangéliumra van szüksége, akkor az evangélium. Ha tanítás, akkor a tanítás. De mindig azok, akik ott jelen vannak, kellene, hogy meghatározzák az Isten tiszteletet. Az Isten tiszteletét, az Isten dicsőítését. És nem megszokott formába gyakorolni azt, amit mi egyébként nagyon jól tudunk, hogy működik és hogyan kell tenni. Tehát én is fölveszem a Luther kabátomat vasárnaponként, és megyek be, és csináljuk a liturgiát, és a liturgiában is lehet élet. Tehát nem mondom én azt, hogy minden, ami tradíció vagy ami megszokás, az akkor elvetendő. De az biztos, hogy a megszokásaink, azok gátolják a tanúságtételünket. Ha rutinból csinálunk valamit, ha megszokásból, és lehet ez egy nagyon jó lelki tartalommal bíró megszokás is, ha megszokásból tesszük, és nincs benne az Isten szent lelke, semmit sem ér, azt higgyétek el, testvéreim. És az Úr azt szeretné, hogy tanúságtevők legyünk. Az Úr azt szeretné, hogy menjünk szerte a világra, tegyünk tanítvánnyal minden népet, növekedjen a hit. Növekedjen a keresztényeknek a száma. Növekedjen azoknak a száma, akik Krisztust megismerik. Növekedjen a Krisztust megismerők hite. Erősödjenek, növekedjenek az Úrban. A gyülekezetek tradíciói és az épített örökségei azt mondják, hogy maradj, Isten pedig azt szeretné a szívünkbe helyezni, hogy menj. Menj, vidd, és bárhol a világon, bármilyen közösségben hirdesd az Úr Jézus Krisztus megváltó kegyelmét. Így alakultak ki tehát ezek az Isten tiszteleti formák, amelyek a belső körnek szólnak, a külső körnek szólnak. De én azt mondom, hogy olyanná kellene formálni az Isten tiszteletünket, amely azoknak szól, és azok formálják azt az Isten tiszteletet, akik ott jelen vannak. És akik Isten felé nyitottá válnak, akik az Istent fontosnak tartják, azok elkezdenek erő után, táplálék után nyúlni. Amikor, ha visszaemlékszem, hogy 1980-as évek elején, amikor én hitre jutottam, és hazamentem megtért élettel, szívvel, megváltozott gondolkodással, a következő pillanatban az volt a gondolatom, hogy honnan szerezhetnék én táplálékot. Hogyan tudnék én még több ismeretet szerezni afelől, hogy mi is történt alapvetően velem. És hogyan tudok én tovább lépni ebből a helyzetből, és valójában az Istennek mi a terve én velem. És kerültem közelébe olyan embereknek, mint Laci is, aki az EKE-ben mozgolódott lelkészek, akik szerettek volna Istennek tetsző módon élni, az evangéliumi küldetést betölteni az evangélikus egyházunkban, és kerültem olyan helyzetbe, olyan közösségbe, ahol kinyithattam a szememet meg a fülemet, és szívhattam magamba azt, amivel az Isten szeretett volna engem táplálni és növelni. Tehát kerestem, hogy hol találhatnék én táplálékot, az életem megerősítéséhez szükséges táplálékot. Nos, az apostolok cselekedeteiről szóló könyv második fejezetében erről beszél ez az ige, amit az imént felolvastam. Hogy négy gyökérrel kell belekapaszkodni az Úr Jézus Krisztusba minden hívő embernek, de minden gyülekezetnek is. És ez a négy gyökér, ez nagyon pontosan le van írva ebben a fejezetben, az nem más, mint az apostoli tanítás, a közösség, a kenyér megtörés és az imádság. Azt mondja ez az ige, hogy ha élő keresztény hitet szeretnél élni, és hogyha egy élő közösségben szeretnél működni, létezni, akkor ezt a négy gyökeret ki kell engedned Jézus Krisztus felé. Fontos az apostoli tanítás. Fontos a közösség. Fontos az Úr asztalánál eltöltött közösség, a kenyér megtörése. És fontos az imádság. Az Isten ezt tette azok elé, az emberek elé, akikről azt olvassuk, hogy Pál apostol pünkösdi ige hirdetése után több mint 3000-en hitre jutottak, és megalakították az első gyülekezetet, és elkezdték élni a hétköznapi életüket. Tehát amikor Péter apostol pünköstkor beszélt, akkor az alapját helyezte le a keresztény gyülekezetnek, vagy a hívő életnek. Az, amit én is megtapasztaltam 1982-ben. Amikor én is ugyanazzal szembesültem, amit itt Péter elmondott pünköstkor. Mit mondott Péter azoknak az embereknek? Bizonyságot tett arról, hogy kicsoda Jézus Krisztus. Szemük elé állította a történelmi Jézus Krisztust. Eléjük állította a lelki Jézus Krisztust. Hogy jött el a történelemben, és ki volt ez a Jézus Krisztus. És amikor mindenki tisztában volt vele, hogy Dávidnak a leszármazottja, és az Istennek a Krisztusa, akkor azt mondta, hogy ti voltatok, akik keresztre feszítettétek. És ezek az emberek, akik ott voltak, azok rádöbbentek, hogy tényleg Istennek a fia volt Jézus Krisztus. Tényleg a messiás volt, akit megígértek, a profétákon keresztül megígért az Úr. Eljött közénk, és itt volt közöttünk, és mi pedig a bűneinkkel keresztre feszítettük az Úr Jézus Krisztust. És akkor azt kérdezték ezek az emberek, hogy mit csináljunk. Olyan jó lenne, hogyha a te szívedben is, ezen a mai estén, meg aztán a elkövetkezendő estéken is, meg a napjaid különböző óráiban, úgy világos lenne, hogy az a bűn, amit most elkövettem, az alapvetően Jézus Krisztus keresztre feszítését művelte ki. Mert Jézusnak azért kellett meghalni, mert te neked parázó tekinteted van, mert te hazug ember vagy, mert te csalsz, mert te felebarátodnak kelted a rossz hírét, és az Isten igazából nem úr az életedben. És most lehetne tiltakozni, hogy ne beszéljen így. De azt kell mondanom, hogy így van. Mert aki azt mondja magáról, hogy nem hazug, az hazudik. Mert mindnyájan vétkeztünk, hiával vagyunk Isten dicsőségének. És az óemberi természet újra és újra visszajön a hív ember életében is. És az a rettenetes, ha valaki ezt titkolja, vagy elpróbálja fedni, és azt mondja, hogy nincs velem semmi baj, én megtértem, hív ember vagyok. Testvérek, az evangélikus egyházunkban nagyon sok lelkész és nem lelkész, és azért haragszik az ébredés embereire. Mert nem mondanak más, csak azt, hogy 1948-ban megtértem, az Úr megváltotta az életemet, és én tökéletes ember lettem. Ha nem is ezt mondja, de ez érződik ki belőle. És akkor azt mondják, hogy hagyjatok engem békén. Ilyen gőgös emberekkel nem vagyok hajlandó beszélni. És aztán hiába próbáljuk már cizellálni előttük, hogy de hát azért alapvetően kegyelemből élnek ők most is, csak hát nem mondják ki, nem merik kimondani. Nem vagy tökéletes ember. Az Úr kegyelméből vagy az, aki vagy, megkegyelmezett bűnös emberként éled az életedet, és Jézus Krisztusnak meg kellett halnia azért, mert te hazudtál, mert te parázna vagy, mert te felebarátod, rossz hírét kelted, mert az Úr nem tölti be az életedet. Ezért Jézus Krisztusnak keresztre kellett menni. És most olyan jó lenne, hogy egyként kiáltanánk föl, hogy mit tegyünk. Hát térjünk meg. Tehát majd egyszer megtértünk 48-ba, meg 82-ben, meg ki mikor. Luther Márton azt mondta, hogy legyen folyamatos a ti megtérésetek. Térjetek meg egyszer, tehát forduljatok vissza az Úrhoz, lássátok nekik, hogy te. De aztán naponta, akkor, amikor az életetekben megjelenik valami, naponta menjetek oda az Úr elé. És hadd legyen egy olyan alapja aztán az életeteknek, amiről tovább lehet indulni. Mert amíg ez nincs rendezve, addig ilyen köldökkurkászó életed lesz, és nem halad sehová. Ha te tanúságtevő szeretnél lenni, és ha te szeretnéd, hogy növekedjél az Úrban, mint amiről a mai témánk szól, akkor venned kell Jézus Krisztus kegyelmét kegyelemre. Naponta, percről percre. És utána elindulhat az a négy gyökér. Elindulhat az a négy gyökér Jézus Krisztusba, amely a táplálékot szívja a keresztény életedhez. Nagyon sok karácsonyfa típusú keresztény élet van körülöttünk. Aki föl van cicomázva, és nem akarom bántani a metodista gyülekezetnek a karácsonyfáját, föl van cicomázva, de nincs gyökere. Van gyökere? Nincs. Ki van bár? Vannak gyökeresek is, csak azért kérdezik. Nincs gyökere. Jól mutat. Csak hát ez a halál állapota. Nagyon sok keresztény élet így van kicicomázva. Világít, szép és édes részek vannak rajta, amit lehet még fogyasztani is, de igazából a halál állapota. Sokkal szebb, amikor belegyökerezze a földbe, nő ki a fenyőfa, és hosszasan éli az életét, növekedve, egyre nagyobb lesz, egyre inkább kiterjeszti az ágait, egyre nagyobb területet foglal, és egyre szebb lesz. Az Isten ezt szeretné a te életedben is kiművelni. Olyan jó lenne, hogyha megalapozott keresztény élettel belegyökerezhetnél Jézus Krisztusba, és tiéd lehetne mindaz, amit ajándékképpen szeretne adni az ő kegyelméből. És elsősorban az apostoli tanítást helyezi elünk. Azt mondja, hogy az apostoli tanításban volt ezeknek az embereknek közösségük, de minden napán, nem csak vasárnap meg egy-egy bibliórán, hanem az apostoli tanítást vették napról napra. És ez az apostoli tanítás nem valami száraz tudomány volt. Nem okoskodtak, hanem az apostoli tanítás az arról szólt, hogy kicsoda az az Úr Jézus Krisztus. Mit tett az Úr Jézus Krisztus én értem? És mit jelent az az én életemre nézve? És hogyan tudnák én ebből még több ember számára üdvösséget hozni és továbbadni azt, ami bennem van? Az apostoli tanítás erről szólt. Nem azért jöttek ők össze, mert ők szerettek volna okoskodni esténként, hanem azért jöttek össze, mert vágyták az Istentől jövő tanítás. Nem volt még akkor szentírás a kezükben. Vágták a tanítást. Hogy élte Jézus az életét? Mit tanított? Mit mondott? Hogyan tudnék én ebből élő és gyümölcsöző keresztény életet élni? Hogyan lehetne ezt multiplikálni, sokszorozni? Hogyan lehetne ebből még több keresztény ember? Jöttek össze esténként és vették az apostoli tanítást. Nem szöveg volt, nem tudomány, hanem élővíznek folyamai voltak, amely az Isten és a bárány trónjából fakad. Amikor az Isten megdicsőlhet az ember életében, amikor az Isten a helyére kerül, valóban úrrá lesz, és valóban dicsőítésre méltóvá lesz, és a bárány ott van mellette, látva a helyét, amikor az Isten a jobbjára veszi az ő váltság halálát befutván, és belőle fakad az életnek vize. Ez ömölhet belőled is, hogyha megtisztított az Úr Jézus Krisztus, ha engedted, hogy megitasson az életnek vizével. Sokan gondolják, hogy ha hitbeli növekedésre van szükség, akkor az apostoli tanítás a legfontosabb, pedig azért ott van, hogy mind a három, még a másik három gyökér is nagyon fontos. Mert az apostoli tanítás rettenetesen fontos, direktben jön az üzenet, direktben értheti az ember, földolgozhatja. De a másik három ugyanolyan fontos. Fontos a közösség az apostoli tanítás mellett. Fontos, hogy mi együtt vagyunk így, különböző felekezetűek. De nagy skandallum, hogy ennyiféle felekezetben éljük az életünket, és nem tudunk együtt keresztény gyülekezetként élni. Szerintem ennek nem lesz sosem, amíg a világ világ. Ezt már így fogjuk megélni, ezt már úgy elrontottuk. Talán, ha majd olyasmit jönnek, mint a Gulag-sziget csoport, amikor majd összeterelnek bennünket, vagy katonasság, amikor talán Márton, te voltál itt katona, felvétel előtt, vagy Laci, te is, te nem voltál, hogy ottok összeszedték a különböző felekezetű teológusokat, és elvitték valami nagyatádra, meg ilyen kemény helyekre. Ott aztán nem volt különbség felekezet között. Ott örültek, hogy keresztények egymás között lehettek. Meg a Gulag-sziget csoporton se húzták ki magukat, hogy én ilyen vagyok, én annyian, te meg a harmadik, hanem örültek, hogy keresztény testvér volt, hogy megoszthatták, kinek milyen színe jutott, és próbálták megélni ott a keresztény életüket, és persze csiszolódtak. Mindegyik felekezetből érkező csiszolódott, formálódott, és vette az Istentől a kijelentést úgy, ahogy tudta, és egymás hite által épülhettek, és próbálták egymást segíteni és építeni. Tehát ez a közösség, ami rettenetesen fontos, ez a közösség a második számú gyökér, amit itt az apostolok cselekedeteiről szóló könyvben olvasunk. Azt mondja, hogy szükséged van közösségre, egyedül nem tudod megélni a hívő életedet. Vannak ilyen magánzó emberek, akik úgy gondolják, hogy náluk van letéve valami, és mennek a világban, és prédikálnak, és igazából nincs közösségük. És nem is tudnak megragadni egy-egy közösségben, és most a világot nem kell különböző országot értenem, akár egy városban itt is lehetnek ilyen bolygó hollandi emberek. Valaki nevezte egyik testvérünket, amikor szóba került, hogy ő nem tud leparkírozni egy gyülekezetet, mindig megy egyikben, van másikban, van felekezetet váltva, amikor úgy tetszik neki, így éli az életét. Szerencsétlen ember. Nincs közössége. Hát nem tud a másik embernek segítségére lenni, hogyha egyik pillanatban itt van, a másikban meg már nincs ott. És nem tud segítséget találni, hogy egyik pillanatban itt van, és a másikban pedig ott. Mert hát azt se tudjuk, hogy mi van vele. Ha a gyülekezetből valaki, aki stabil tagja hiányzik, akkor tudjuk, hogy valami miatt nincs itt. És akkor utána kérdezünk, hogy tudjátok, hogy miért nincs most itt a Józsi? És akkor mondják, hogy igen, most ez a helyzet vele, vagy tudjuk, hogy húha beteg, vagy rászorul, vagy lelkileg megzakkant, segítségre van szüksége. De a bolygó hollandiról nem tudni, hogy mi van vele, most éppen másik gyülekezetben parkírozik, vagy éppen megzakkant lelkileg. Az Isten tehát azért helyezi a szívünkre ezt is, hogy legyen közösséged, amelyben megéled az életedet, ahol számítanak rád, és amire számíthatsz te is. És ebben a közösségben meg lesz a helyed, a szolgálatod, amelyet az Isten megállhat, nem csak azért, mert hogy egyedül te egy olyan ember vagy, aki kézbefogható szolgálatod, kézbefogható szolga vagy, hanem azért, mert egy közösségnek az egyik szegmens, egyik része vagy, amely nagyon fontos lehet. Tehát szeretné az Úr, ha közösségben élhetnél az életedet. Ez a közösség persze nem azért van, hogy legyen néző közönség vagy hallgatóság az Isten tiszteleteken vagy a gyülekezetben, hanem a közösség azért szükséges, mert szükséges a támasz, és szükséges, hogy támaszt találjunk. Egymásra vagyunk utalva, egymásra vagyunk szorulva, és jó, hogyha az ember félszavakból is megérti a másikat, mert már sok mindent átéltünk az Isten kegyelméből, az Istennek való szolgálatban. Az úrvacsorában pedig átéljük ezt a közösséget egymással is, és az Úrral is. Az úrvacsorai közösség azért annyival több, mint a testvéri közösség, hogy ott belép az Úr, az ő testével és vérével. És mi, hogyha együtt veszük az Úr testét és a vérét, akkor átéljük, hogy az Istennel is közösségen van, meg egymással is közösségben vagyunk. És az a közösség megemeli az embernek a szívét. Nekem mindig óriási élmény, amikor úrvacsorai közösségben vagyunk. Van, amikor kicsordul a könnyem az Isten tisztelet, miközben osztam az úrvacsorát, mert látom, hogy jönnek emberek, és a szívük telve örömmel, vagy éppen csorog az ő könnye is, vagy éppen ki van vidulva, énekeljük az éneket, és az Isten közelségét éljük át abban a szent pillanatban. Óriási adomány, hogy az Úr Jézus Krisztus azt mondta, hogy itt van az én testem, itt van az én vérem, és vehetitek. És vehetitek, emlékezve arra, hogy ez a test miért öretett meg, ez a vér miért ontatott ki, hogy ti kegyelemre szorult bűnös emberek vagyok, és jöttök a kegyelem kenyérhez. Olyan jó átélni ez, hogy kegyelemre szorult bűnös ember vagyok, és jövök Jézus Krisztus testét és vérét venni, mert szükségem van a vele való közösségre, életem minden pillanatában. fiatalok kérdezték, amikor Nyírszőlősön mentem át Nyírtelekre, és Nyírszőlősön is úrvacsorai közösségben voltam a gyülekezettel, meg Nyírtelken is úrvacsorai közösségben voltam a gyülekezettel. Hogy, hát Misi bácsi, hát ott már úrvacsorázott Nyírszőlős, hát Nyírtelken miért úrvacsorázik? Hát azért, mert közösségben vagyok ezekkel az emberekkel. És az Úrban vagyok közösségben velük. És hát nem beszélve arról, hogy amíg átjövök Nyírszőlősről Nyírtelekre, mennyi minden bejön az ember szívébe, amit lehet tisztogatni újra és újra. És volt, amikor naponta háromszor, négyszer úrvacsoráztam, amikor különböző közösségekbe mentem el Isten tiszteletet tartani. És milyen jó volt átélni mindegyik közösséggel, hogy mi egyek vagyunk az Úrban, az Isten itt van közöttünk, és az ő kegyelmére vagyunk szorulva. Harmadik gyökér tehát az úrvacsora, a negyedik pedig az imádság. Hát hogy ne növekedne ez a negyedik gyökér, hogyha az apostoli tanítást vesszük, a közösséget megéljük, az úrvacsorában egyek, mert hogy ne szakadna föl az ember szívéből az Isten dicsőítés, az imádság, a hálaadás és a könyörgés. Olyan jó ezt a négy gyökeret együtt látni, hogy ez a négy gyökér táplálhatja egy-egy hívő embernek a szívét, életét és a közösségét is. Most hát egy ilyen megalapozás után ad az Úr némelyeket, és most átlapozhatunk az Efezus beliekhez írott levél igéjéhez. Így ezek után ad aztán némelyeket apostolokul, másokat profétákul, ismét másokat evangélistákul, vagy pásztorokul és tanítókul, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, a Krisztus testének építésére. Az Isten némelyeket kiválaszt, és olyan lelki adományt ad nékik, amellyel szolgálhatnak a gyülekezeti közösségbe. De azt nem azért kapják, hogy kihúzzák magukat, és dicsőségét elvegyék ennek, hanem azért kapják, hogy fölkészítsék azokat a szenteket, akiket az Isten kiválasztott. Kiválasztott az ő gyülekezeti szolgálatára, azokat a szenteket fölkészítse. Fölkészítse a szenteket a Krisztus testének az építésére, és egy ilyen többszintű gyülekezetépítési modellt rajzol elénk. Az MLM, ez a multilevel marketing, ami most a 20.-21. században jött ide a gazdálkodásba a piacra, az régen ismert volt, hát Jézus Krisztus így építette az egyházat, így indította el az egyházat, hogy adjátok át hű embereknek. Tehát ha ti éltek az igével, bízzátok rá emberekre, akik még tovább adják, és épülnek ezek a szintek, és sokszorozódik a hív embereknek a száma, a hív embereknek a közössége. Így lehet az, hogy az egész világ keresztjénné lehetne, matematikailag, hogyha csak azokat vennénk alapul, akik most keresztjének, Krisztus által megváltott hív embereknek vallják magukat. Mert hogyha továbbadnák két embernek, évente csak kettőnek, akkor 20 éven belül milliárdos számban, nagyságrendben lennének keresztjén emberek. Csak kettő embernek kellene átadni az evangéliumot neked, nekem évente. És annak a másik szintnek szintén csak két embernek kellene átadni. Ezt nem én találtam ki, 1920-as években fogalmazta meg ezt egy evangéliumi prédikátor, nevét már elfelejtettem, és azt mondta, hogy a század végére, tehát a 20. század végére mindenki megtért hívő keresztény ember lesz a világon. Hát nem ez történt, mert sajnos rajtunk megbukik. Mert volt egy tavaly 2009-ben két ember, akinek átadtad az evangéliumot, akik hajlandók voltak újabb két embernek továbbadni. Hát lehet, hogy nem volt mindenkinek. Persze ez matematika. És hogyha megnézzük a térképet, a világ térképét, hogy amikor Jézus azt mondta a tanítványának, hogy induljatok el Jeruzsálemből, és menjetek szerte Judeán, Samárián keresztül, akkor azt látjuk, hogy ott a Jeruzsálem környékén elindul a kereszténység növekedése, mondjuk ott a Szentföld tájékán, ott, ott elkezd növekedni, aztán látjuk, hogy elindul, és a földközi tenger medencéjében növekszik a kereszténység, aztán a földközi tenger környezetén fölhúzódik Európába a kereszténység, a növekvő keresztjének létszáma, és aztán azt látjuk, hogy áthúzódik az észak-amerikai kontinensre a növekvő kereszténység, aztán látjuk, hogy kihúzódik Ázsiába, és aztán lehúzódik a déli féltekére a növekvő keresztény létszám. És most jelen pillanatban ezt éljük, hogy Európában nem növekszik a keresztények létszáma, Európában csökken a keresztények létszáma. A déli féltekén pedig rohamosan nő a keresztényeknek a létszáma. Miért van így? Hát azért, mert ott komolyan veszik, hogy négy gyökérrel belegyökereznek Jézus Krisztusba, és komolyan veszik, hogy ezt nem azért kapták, ezt a négy gyökér lehetőséget, hogy maguk élvezkedjenek ezen, hanem azért kapták, hogy élővíznek folyamai ömöljenek belőlük, és sokakat elégítsenek ezzel, sokak újjászületessenek, megtéressenek, és adhassák tovább az evangéliumot. Olyan jó látni afrikai embereket, keresztényeket, akik azzal a tűzzel a szívükben, hogy az egész világot meg szeretnék evangélizálni, vannak jelen. Találkoztam néhány ilyen fiatal emberrel. Hol van ez a tűz Európában? A kereszténységnek a legfőbb bázisában. Hol van Nyíregyházán ez a tűz? Itt van a te szívedben? Mi akadályozza, hogy ez a tűz lobogjon? Hiányzik valamelyik gyökér? Vagy hiányzik a megalapozás? Isten szeretne bennünket fölrázni. Szeretné, hogyha ha ez a tanítványságunk és a hitünk növekedése fontos lenne számunkra, és keresnénk az okát, hogy miért nem működik. És nem elégednénk meg azzal, hogy nem fértünk be a metodista egyház épületébe most ezen a mai estén. És nem elégednénk meg azzal sem, hogyha majd az Emmausba vagy a Magyar Evangéliumi Testvérközösségnek a székházába nem férnénk be. Nem elégednénk meg azzal, hanem keresnénk, hogy mit akarsz, Uram, hogy cselekedjél velem, az én gyülekezetemmel, és mit akarsz, hogy cselekedjél, mit akarsz te cselekedni velünk, az Allianz közösségével, gyülekezeteivel. Mi a te terved velünk? Az, hogy évente összejöjjünk egy hétre, vagy többet szánsz te nekünk, többet szeretnél megvalósítani ezekkel az emberekkel, akik most itt együtt vannak. Olyan jó lenne, hogyha majd az imádságban kérnénk az Urat, hogy adjon nekünk ebben világosságot. Hogy meglássuk, mi a mi szeretnénk itt Nyíregyházán. Csak el legyünk, mint a befőtt, fönt a spájzban, egy polcon, rá lehet nézni, igen, hát itt vannak az evangélikusok, baptisták, metodisták szépen sorba, milyen jó rájuk nézni, egészségesek, szépek. Vagy azért vannak, hogy megelégítsék a világot, hogy sóvá legyünk, hegyen épült városá, hogy Jézus jellemzi a hív embereket, meg a kereszténységet. Hát adjon az Úr tüzet a mi szívünkbe. Adjon készséget. Nem mindig fenékig telj fel az, hogy elindul az ember az Úr akaratában. Sokszor jönnek a nehézségek, a botlók. Sokszor olyan teher jön a vállunkra, amit el se képzeltünk volna előtte. Aztán persze látjuk, hogy ezt az elképzelhetetlenül nagy terhet tudjuk vinni, mert az Úr ad hozzá erőt. Ha elméletben kellett volna lejátszani, akkor azt mondtuk volna, ez lehetetlen, ez képtelenség. De amikor benne vagyunk, az Isten alánk nyúl, megemel, és néz bennünket. Megátoljuk az Isten rajtunk keresztül adott áldását itt Nyíregyházán. Amen.